Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 92. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, a 228. dicséretünk mind a négy versét énekelve. A 228. dicséretünk első verse így kezdődik: Jehova, csak néked éneklek.
Engedni, ha semmi más nem.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 20. úrnapjában fölhangzó kérdését és a ráadott feleletet, melyet Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvas közöttünk. E kérdés és a ráadott felelet az apostoli hitvallás magyarázatát alkotja, azon belül is áttérünk mindazokra a tételekre, amelyeket a Szentlélekkel kapcsolatosan vallunk.
53. kérdés. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké.
Isten igéjére figyeljünk a következőkben, melyet a Bibliaolvasó kalauzunk által mai napra kijelölt szakaszból, Pál apostolnak a Tesszalonikába írt második leveléből, a levél második fejezetéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszból olvasok. Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt második levelében, a második fejezet 13. versétől ezeket találjuk megírva. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Isten áldó kegyelme és szeretete maradjon rajtunk és közöttünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, igéjét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, közben járónkért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a világba, hogy általa és érette jövetelünk lehessen te hozzád. És dicsőítünk a Szentlélekért, aki által jelen vagy közöttünk, vigasztalsz, erősítesz, és a szívünkre beszélsz. Köszönjük a te igaz és valóságos jelenlétedet, amellyel megáldasz bennünket, életünket örömtelivé teszed, a nehézségekben fölemelsz, megerősítesz, hogy mi minden időben dicsőítsünk téged. Így kérjük most is azt, kinek-kinek szüksége szerint, adjad a te javaidat itt közöttünk, és emlékezzél meg rólunk. Kérünk téged, végezd azt a csodálatos munkát, amelyet egyedül csak te tudsz végezni. Nyisd meg szíveinket a te igazságaidra, és plántálj a mi szívünkbe igaz hitet feléd és irányodba. Köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, Köszönjük te neked, hogy napjainkhoz ezt a napot is hozzáfűzted, azért, mert célod van velünk. Engedd, hogy mi megértsük a te célodat, és engedd, hogy ami rajtunk áll, azt megtegyük most ebben az órában is akár. A te dicsőségedre hálából. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 482. dicséretünk első három versét énekelve készüljünk. A 482. dicséretünk három versét énekeljük tehát. Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben, légy segítségül. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét, amely egyfelől írva található János evangéliumának 6. fejezetében, János evangéliumának 6. fejezetében a 64-től a 66. versig terjedő szakaszban, másfelől pedig a már olvasott szakaszban, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt 2. levelének 2. fejezetében, a 13. valamint a 14. versben. Nevezett helyeken ezek találhatók megírva. Jézus Krisztus mondta, de vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap Pál apostol levele alapján arról szóltunk, hogy az apostolt az érdekli, mi van a tesszalonikai gyülekezet tagjainak hitével. És arra buzdítottalak benneteket, ha beszélgettek egymással, akár itt az istentisztelet előtt vagy után, kérdezzétek meg csak egymástól azt, mi van a hiteddel, mi van a hitünkkel. Nem költői kérdés volt ez, és nem is annak szántam, és az apostol sem annak szánta, hiszen beszélt arról, hogy a hit megbátorítható. Beszélt arról az apostol, hogy az élő hit milyen vigasztaló hatású, de arról is hallottunk, hogy az apostol föltárta azt is, hogy a hit megkísérthető. A hit megkísérthető. Nos, a mai napon akarva akaratlanul kiderülhet akár minnyájunkról az, hogy mi van a mi hitünkkel. Ennek oka az a téma, amelyet a tesszalonikai gyülekezethez írt második levélből a fölolvasott szakasz felvet. Egy olyan téma van előttünk ebben a levélben, amely témát Jézus is nyíltan vállalt, arról Jézus is nyíltan szólt, és amikor erről Jézus beszélt, akkor az imént felolvasott részlet János evangéliumának 6. fejezetéből azt tárta föl előttünk, hogy akkor sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Úgy tűnt Jézus körül, hogy akik ott vannak körülötte, azok igazat adnak neki. De amikor Jézus arról a témáról szólt, amelyről most Pál apostol is beszél a tesszalonika belieknek, akkor kiderült, hogy sokan mégsem hittek Jézusnak. Nem adtak neki igazat, és azt olvassuk, nem jártak vele többé. Azonban Pál apostol nem retten meg attól, még akkor sem, hogyha ez a téma botránkoztat, hogy újra elővegye ezt a témát, mert ez a téma nem csak botránkoztat, hanem másfelől meg is erősít, sőt, vigasztal is, hiszen a tesszalonikai levélből így olvastuk, hogy ő vigasztalni akarja az ottani testvéreket, amikor erről az ügyről szól. Érdekes, hogy az egyházban erről a témáról sokáig hallgattak, és aztán a reformáció korában került újra elő. Ők is azért vették elő, hogy vigasztalódjanak általa, és amikor most Isten igéje elénk hozza, mi sem akarjuk elkerülni. Ha Isten igéje beszél erről, akkor nekünk is tudnunk kell róla, sőt, beszélnünk kell. De mi ez a téma? Mi ez a téma? Ha figyeltünk arra, amit Jézus Krisztus elmondott, mit is mondott? Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Pál apostol meg ezt mondja, mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Ezt a két szakaszt összevetjük, akkor egy kérdésben foglaljuk össze azt a témát, amit érint Jézus, és az ő nyomán Pál apostol is, ez pedig így hangozhatna, hogy van-e Istennél megkülönböztetés? Van-e Istennél megkülönböztetés? És tudom, hogy a legjobb indulatból általában a korszellem miatt is, meg a helytelen bibliaismeretünk miatt is, az emberek 99%-ának az a válasza, hogy nincs. Nincs. Hányszor hallottátok azt, hogy Isten minden embert szeret? Számtalanszor. Miért vagytok nyugodtak az életetek, meg a halálotok felől? Azért, mert így gondoljátok, hogy Isten minden embert szeret. Engem is szeret. Azonban Jézus és Pál nem ezt tanították. És amikor arról szólt Jézus, hogy az Istennél van megkülönböztetés, akkor azt olvassuk, hogy az embereknek, a tanítványainak egy része összecsomagolt, és elhagyta Jézust. És azt mondták, hogy már pedig mi ezt nem így hisszük. Mi ezt másként gondoljuk. Én nem szeretném, ha ti összecsomagolnátok és elmennétek a prédikáció végén, azt gondolva, hogy mi ezt másként hisszük, másként gondoljuk. Én azt szeretném, hogyha mindannyian jó belátásra jutnánk az ige kijelentése felől. Nem nekem kell igazat adni, hanem az igének kell igazat adni, amit olvasunk. Valószínű, hogy a Jézust elhagyó tanítványok serege nem egy-két főből állt, mert ha tovább olvassuk János 6-ból, akkor Jézus még a tanítványait is megkérdezte, hogy ti is elmentek? Vagy maradtok még mellettem? Ti hisztek nekem? Vagy olyanok vagytok, mint a többiek, akik azt mondják, hogy ezt nem hiszik el nekem? Pál Jézus tanítása nyomán hirdeti a tesszalonikai gyülekezet tagjainak azt, hogy Istennél van megkülönböztetés, és ezt örömmel és a tesszalonikai testvérek vigasztalására teszi az apostol. Mert hogy beszél? Azt mondja, hogy akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Nem azt mondja Pál apostol, hogy hálás vagyok Istennek azért, mert minden embert szeretett, és minden embert kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre. Hanem azt mondja, hogy az Isten különbözetet tett, és különbséget tett köztetek és kortársaitok között. Az Isten titeket szeret, kedves testvéreim, akiknek írom ezt a levelet, mert kiválasztott titeket kezdettől fogva az üdvösségre. Sokan éltek Tesszalonikában, abban az időben is, de nem mindenkinek írta ezt az apostol. Azt mondja, különbséget tett az Isten köztetek és mások között, méghozzá úgy, hogy kiválasztott titeket az üdvösségre, mert titeket szeret az Isten. Az ő szeretetéből tette ezt. Testvérek, ha ezt jól és alaposan akarjuk érteni, akkor a mi magyar Bibliánk és a magyar szöveg mögé kell azonban tekintenünk. Mert egy sajátos szeretet szó szerepel itt az eredeti nyelvben, amit mi ismerünk egyébként szóhasználatunkban, ez az agapé. És szoktuk is mondani, hogy agapézunk, amikor majd például, ugye most az Isten tisztelet után egy kis teját szolgálunk föl, és aki szeretne, az itt maradhat, veheti. Nem kell érte fizetni, ott van. A szeretett vendégségeket szoktuk agapénak nevezni, és azt is gondoljuk, hogy az agapé az ez. De az agapé a Bibliában nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti csupán. A szeretetre használt szó az agapé, ami a szeretetnek egy különös formáját fejezi ki a Szentírásban, amelyik a másik jelenlétére való vágyódás, a másik jólétéért való munkálkodás, önzetlen törődés a másikkal, amit azonban nem a szeretett személy tulajdonságai váltanak ki, hanem egy döntésnek az eredménye. Tehát a szeretetnek egy olyan különös formáját jelenti az agapé, amely nem válasz vagy viszonzás valamire, valaki jót tett velem, ezért én viszont szeretem őt, hanem egy önzetlen, megelőző megnyilvánulás a másik irányába. Egy odahajolás, egy önzetlen, megelőző megnyilvánulás a szeretett személy felé. A görögök használták ezt a kifejezést, de az az igazság, hogy a klasszikus görög irodalom ezt a kifejezést nem nagyon használta. Nem vették a szájukra, mert nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Abban az élvezeti társadalomban és a haszonleső társadalomban nem nagyon tudtak ezzel a fogalommal mit kezdeni az emberek. A szeretetnek ezzel a formájával. Azt mondja a Pál apostol, hogy titeket, tesszalonikai gyülekezet, szeret az Úr. És itt ezt a kifejezést használja. Megelőző, önzetlen megnyilvánulással szeret titeket az Úr. Megkülönböztetett titeket az Isten. Ez az isteni megkülönböztetés tehát, és ezt húzzuk alá, hogy megértsük a szakaszt, Isten döntése, mert tőle jön ez a szeretet, az agapé szeretet, az emberek sorsáról úgy, hogy abban a szóhasználatból eredően nincs tekintettel az emberre az Isten. Nincs tekintettel a mi produktumunkra az Isten. Nincs tekintettel a mi életkorunkra, nincs tekintettel a mi származásunkra, nincs tekintettel a mi bőrszínünkre, nincs tekintettel a mi cselekedeteinkre, neveltetésünkre az Isten. Azt mondja az apostol titeket, agapé szeretettel szeret az Isten. Megelőzött benneteket az Isten. Szeret benneteket az Isten. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez a fölirat itt a fejem fölött, amit én nem látok, de ti elég jól most, honnan származik. Nem valami fajta humanistától származik ez a gondolat, hogy valami szép mondat legyen itt a templomban, ami nem túl riasztó, hanem János apostoltól származik, aki az első levelének 4. fejezetében, a 8. versben mondja ezt, az Isten szeretet. És ott ugyanezt az agapé kifejezést használja, amikor is azt állítja, hogy ez a szeretet, az agapé szeretet maga az Isten. Maga az Isten. Ezt ő tudja gyakorolni. Ez ő, az Isten, aki megelőz, aki nincs tekintettel arra, hogy mi mit produkálunk, hanem szeret. Az Úr szeretete azonban ugyanúgy, mint minden más szeretet, nem megfoghatatlan. Mert a szeretet ott csak egy szó, és a kimondom is csak egy szó. Önmagában semmit nem ér. Ha azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek, de nem realizáljuk ezt valamilyen módon. Szokták is mondani, hogy hát mondták, hogy szeretnek, de mi ebből nem éreztünk semmit. Nem realizálódott felénk, hogy mit jelent ez. Testvérek, Isten felénk való szeretete Jézus Krisztusban realizálódott. Mindannyian ismeritek a János 3.16-ot, ahol azt mondja szintén János evangélista Jézus idézve, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Magyarán azt mondja János evangélista, hogy Istennek ez a megelőző szeretete úgy realizálódott, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust ebbe a világba. Ő az Isten szeretete. És miért küldte őt ebbe a világba? Hogy akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Ez az Isten szeretete. Megkülönböztet már ott hívőket és hitetleneket, akik hisznek Jézusnak, és akik nem hisznek Jézusnak. És a János 6-ban azt olvasuk, hogy voltak ott olyanok, akik ott voltak Jézus körül, de amikor ő erről elkezdett beszélni, hogy tudnék, az atya különbséget tesz, akkor egy része az ő névleges tanítványainak elment. És azt mondja, ezt nem hiszük el. Ezt nem hiszük el. Isten Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban szeret, ezt a szeretetet ő megmutatta nekünk, és az ő szeretete abban is realizálódik, hogy ezt a szeretetet kiközvetíti az ő választottaihoz minden időben. Kiközvetíti Isten. Azok a pogányok, akik Tesszalonikában éltek, mit sem tudtak a názáreti Jézusról. De most Pál apostol úgy ír az ott pogányokból összeállt gyülekezetnek, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Rólatok döntött az Úr, mielőtt még meg sem születtetek, elküldte a fiát, Jézus Krisztust értetek, és most ti hisztek Jézus Krisztusban, mert kiközvetítette hozzátok az ő szeretetét. Van-e Istennél megkülönböztetés? Kérdeztem, és kérdezik sokan, és azt kell mondjuk a Szentírás alapján, testvérek, hogy van. Van. Isten nem szeret mindenkit ezzel az önzetlen, megelőző, üdvözítő szeretettel. És olyan jó lenne, hogyha ezt átgondolnánk, és meggondolnánk, testvérek, hogy egy kicsit tisztuljon a mi gondolkozásunk a Szentírás alapján Istenről. Istenről. Isten nem a jóságos bácsi a mennyben, aki mindenkit egyformán szeret, és majd végül mindenkit üdvözít. Isten nem az a jóságos ember, aki mindenkinek az adósságát elengedi, és nem foglalkozik azzal, hogy ki vagy. Vannak, akiket Isten szeret, így ír az apostol Tesszalonikába, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Testvéreim, ha van Istennél megkülönböztetés, méghozzá az üdvösség szempontjából, akkor figyeljünk oda, mit mond erről Pál apostol. Mert akkor mindannyian azt kérdezzük, hogy jó, de most én megkülönböztetett vagyok-e? És ne foglalkozunk most a szomszédunkkal, aki mellettünk ül, tegyük föl magunkra nézve ezt a kérdést, hogy akkor én megkülönböztetett vagyok az üdvösség szempontjából, vagy sem? Az apostol nyíltan beszél arról, hogy ennek az isteni megkülönböztetésnek vannak jelei. És akinek itt van a Bibliája, nézze csak meg ott a 13. versben, hogy folytatja az apostol a gondolatot. Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Testvérek, Isten megkülönböztetésének a jele ebben a két dologban fedezhető föl ott Tesszalonikában. Mit mond az apostol? A lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit. Ez volt a jele annak, hogy Isten megkülönböztette őket. Mit jelent ez a két fogalom, testvérek? A lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit elválaszthatatlan egymástól. És ne gondoljuk azt, talán mi túlképzett hívők, hogy az apostol elrontotta a sorrendet. Hogy előbb a hitet kellett volna írni, aztán meg a megszentelő munkát. Nem tévesztette semmit az apostol. Isten ugyanis az ő megkülönböztetésének a jelét abban adja, hogy az ember szívére kezd hatni. Erre azért van szükség, mert a Biblia már a kezdetek kezdetén elmondja és fölfedi nekünk azt, az 1 Mózes 8.21-ben olvassuk, Isten mondja, az ember szívének gondolata gonosz. Nem az emberek állították egymásról, Isten, a teremtő Isten ránézett a bűnbe esett emberre, és ezt mondta, hogy az ember szívének a gondolata gonosz. Magyarán ez a szív, a bűnös ember szíve nem nyitott Istenre, aki jó. Szokták mondani, hogy az ellentétek vonzák egymást, de ez a lelki értelemben nem így van. A lelki értelemben az ellentétek ellentétek maradnak örökre. Az Isten jó, azt mondja a Szentírás. Az ember meg gonosz. És ebből az következik, hogy nem tudnak egymásra találni. Pontosabban így mondjuk el az igazságot, hogy az ember, mivel gonosz, nem tud az Isten jóságával találkozni. Nem tudja ezt kisajátítani és a magáévá tenni. Istennek, aki hatalmasabb az embernél és az ember szívénél, neki kell valamit tennie. Bele kell nyúlnia az ember szívébe, és meg kell, hogy változtassa az ember szívének ezt a gonoszságát. Ezt az isteni belenyúlást nevezi a Biblia újjászületésnek, amely tehát Istentől jön, és ez azt jelenti, hogy Isten beavatkozik az ember szívébe, és az ember szívében egy új orientáció támad. Ez az orientáció azt jelenti, hogy amíg az újonnan nem született embert taszítja az Isten világa, nem kell neki, addig az újonnan szült emberben egy vágyakozás kezd ébredni az Isten világára. Nem magunktól jön ez belénk, hanem azt mondja a Szentírás, hogy az újonnan szülő az maga Isten. Az maga Isten. Azt mondja az apostol, hogy kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, és mi volt ennek a jele? A lélek megszentelő munkája. Ti pogányok voltatok, ott ajtékoztatok a pogány istenek templomaiban. Éltétek a magatok életét, hajtottátok a pénzt, hajtottátok a kéjt, küzdöttetek, és az Isten nem érdekelt benneteket. De a lélek megszentelő munkája által mégis megváltozott valami bennetek. És elkezdtetek vonzódni az Istenhez, az Isten világához. És hogy folytatja az apostol? Nem csak a léleknek ez a megszentelő munkája ment végbe bennetek, hanem az igazságba vetett hit is megszületett bennetek. Testvérek, ez azt jelenti, Azt mondja az apostol, hogy a ti kiválasztásotoknak a jele az, hogy igazat adtatok Istennek, az Isten kijelentésének, és személyes bizalmatok van az Isten irányába. Ne gondoljuk ezt olyan kis dolognak. Hát nem azt szoktuk mondani, hogy az Isten tisztelet az ember életében valami nagyon mély, bensőséges, intim dolog. Hát nem azt szoktuk mondani, hogy ez mindenkinek a magánügye? Amikor ezek a tesszalonikaiak ott voltak a bálványtemplomokba, és ott imádták azokat a kézzel fogható isteneket, részt vettek azokban a szertartásokban, akkor ők ezt meggyőződésből tették, a szívük legmélyebb meggyőződéséből tették. És akkor egyszer csak megjelent közöttük egy apostol néhány emberrel, és elkezdett beszélni egy másik Istenről, akiről azt mondták, hogy ez az egyetlen Isten. Testvérek, mi a garancia arra, vagy mi lehetett volna, mennyi tétet tettünk volna arra, hogy ezek a meggyőződéses pogányok igazat adnak egy közéjük keveredett zsidó rabbinak, aki beszél nekik valami Jézusról, a megváltóról, egy más életről. Hogy mehetett ez végbe, hogy ezek mégis igazat adtak? Úgy testvék, hogy Isten beavatkozott az ő szívükbe, és amire talán azt mondták sokan a kortársak közül, hogy ez hülyeség, ez blödség, ez szamárság. Messziről jött emberek, hirdetnek ezek itt ezt, azt, amazt, minek higgyünk nekik? Addig voltak Tesszalonikában olyanok, akiknek a szíve meg mégis megnyílt erre. És azt olvassuk, hogy az igazságba vetették a hitüket. Igazat adtak. Azt mondja az apostol, hogy az Isten megkülönböztetése, ennek a jele, az, hogy az Isten az ő lelke által megszentelt benneteket, és az igazságba vetett hittel ajándékozott meg. Testvérek, ez az Isten megkülönböztetése. Ennek ez az egyik jele. És megkérdezheted magadtól, hogy engem megkülönböztetette az Isten. Nyilván csak a mostani állásról tudsz nyilatkozni, arról nem, hogy mi lesz holnap. Arról nem, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, mert az Isten tervébe nem látsz bele. De nem véletlen az, hogy itt vagy. Nem véletlen az, hogy az Isten dolgai felé megnyíltál. Hogy ez érdekel téged. Mindig így volt? Nem. Mitől lett így? Lehet, hogy azt tudod mondani, azért, mert a szomszéd már annyit akadékoskodott, hogy eljöttem vele. De miért maradtál itt? Lehet, hogy azt mondod, gyerekkorom óta mindig templomba jártam. Igen, mások is jártak, ők miért mentek el? És te miért vagy még itt? Talán ma lett volna más programod is. Miért jöttél ide? Nem az Isten megkülönböztető szeretetének a jele. Miért van az, hogy te hiszel? Lehet, hogy a férjed még nem hisz, lehet, hogy a gyereked még nem hisz. Pedig ők is hallják az igét. Nem az Isten megkülönböztetésének az egyértelmű jele, hogy te már bízol ő benne? A jelek beszélnek, de a máról beszélnek, nem a holnapról, hanem a máról, arról, hogy mi a mai helyzet. Mi nem látunk bele a holnapba, testvérek. Hogy mi lesz azzal a családtaggal holnap, vagy holnap után, vagy azzal a baráttal, vagy azzal a szomszéddal. Máról szól ez a dolog. Azonban Isten megkülönböztetése az nem csak jeleket hordoz, hanem van ennek a megkülönböztetésnek, ahogyan Isten az üdvösségre megkülönböztet bennünket, egyfajta realizálódása is. Erről hadd szóljak még közöttetek, hiszen az apostol is azt mondja, mert folytatja a 14. versben, erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által. Hogyan jutottak ezek az emberek ott hitre Tesszalonikában? Hogyan látszott az, hogy Isten megkülönböztette őket? Az üdvösségre elválasztotta őket terveiben? Úgy, testvérek, hogy elhívta őket Isten erre a maga idejében, azt mondja az apostol, a mi evangéliumunk által. Isten elhívása az üdvösségre, testvérek, mindig az evangélium által realizálódik ebben a világban. Az evangélium az nem más, mint Jézus Krisztusról, az emberek megváltójáról szóló hír. És az evangélium elfogadása azt jelenti, hogy elhiszem azt, amit Jézus Krisztusról, az emberek megváltójáról, az én megváltómról elmond a Szentírás. Pál apostol és a munkatársai, mikor odamentek Tesszalonikába, akkor nem azt mondták, hogy testvéreim, csinálni akarunk itt egy új egyletet. Nevezzük gyülekezetnek, mert nálunk ez így szokás. Gyertek, nincs tagdíj, beléphettek. Az a lényeg, hogy összejöjjünk itt szombatonként, vagy a hét első napján, és kicsit beszélgessünk a dolgokról. Nem így lett ott realizálva a kiválasztás dolga, hanem mit csinált Pál apostol? Oda ment, és ebben a pogány városban elkezdett Jézusról beszélni, akit ezek az emberek nem ismertek. Fogalmuk se volt, ahogy már erről szóltam, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Hirdette nekik az evangéliumot egy általuk nem ismert személyről, akit az Isten azért küldött a világba, hogy bennünket veszedelembe, kárhozatba tartó embereket megmentsen és megszabadítson. És ezek az emberek igazat adtak nekik. Valami csoda volt ez. És belőlük jött létre ez a közösség. Testvérek, Isten kiválasztása mindig úgy realizálódik a világban, hogy hirdetjük az evangéliumot, és az evangélium által Isten elhív embereket. Csodálatos dolog ez, amikor az evangélium megszólal, ezt emberek meghallják. Intelek és figyelmeztetlek is benneteket, hogy ma sokan akarnak gyülekezetet csinálni evangélium nélkül. Azért a Bibliában mindig azt látjuk, hogy megszólalt az evangélium, és azoknak, akik hitelt adtak, a közössége lett a gyülekezet, és így van ez ma is. Azoknak a közössége a gyülekezet, akik Isten igéjének, az evangéliumnak, Jézus Krisztusnak igazat adnak. Ő belőlük lesz a gyülekezet. Itt is. Sokan járunk templomba, ahogy Jézus Krisztus körül is ott voltak sokan, de az a döntő kérdés, hogy igazat adunk-e Jézus Krisztusnak. Az ő gyülekezetének akkor vagyunk a tagjai, ha neki igazat adunk. Ha nem adunk neki igazat, akkor csak ennek az egyháznak vagyunk a tagjai, a Magyarországi Református Egyháznak, amely nem képes senkit üdvözíteni. Jézus Krisztus gyülekezetének úgy leszünk a tanulja, hogy halljuk az evangéliumot, és azt mondjuk, ez az igazság, és én Jézus Krisztusra építem föl ezentúl az életemet. Nem bízok magamba, nem bízok másba, az üdvösség szempontjából egyedül csak ő benne, aki az emberek megváltója, az én megváltóm. Aki azért jött el ebbe a világba, hogy engem megszabadítson, megváltson és üdvözítsen. Ez egy egészen mély, személyes kötődés Jézus Krisztushoz. De az apostol még mindig nem fejezi be. Mert azt mondja, hogy ennek a megkülönböztetésnek nem csak jelei vannak az Isten részéről, nem csak realizálódik ez a megkülönböztetés, hanem Istennek célja is van akkor, amikor megkülönböztet embereket itt a földön az üdvösségre. Mit mond itt az apostol? Olvassuk csak el. Azt mondja, akiket Isten kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által, erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Az Istennek az a célja, hogy bennünket részesítsen Jézus Krisztus dicsőségében. Amikor Jézus Krisztus a földi életében, a szolgálata kezdetén megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál a Jordánban, akkor azt olvassuk Márk evangéliumának első fejezetében, a 11. versben, hogy egy szózat hallatszott az égből. És ez a szózat azt mondja, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Aztán Jézus később néhány tanítványával elment egy hegyre, ahol Jézus megdicsőült a tanítványok szeme láttára. Ott is elhangzott egy mondat, az így hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Erről a Máté 17.5-ben olvasunk. Aztán, amikor Jézus feltámadt, együtt ment Emmaus felé két tanítvánnyal, akkor azt mondja nekik, akik értetlenkednek, hogy ez a Jézus hogy halhatott meg, hogy történhetett meg, hogy így meggyalázták őt, azt mondja ez a Jézus, hát ez van megírva, hogy neki szenvedni kellett, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Testvérek, az elmúlt héten emlékeztünk meg az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről. Jézus Krisztusról nem csak az Atya mondta azt, hogy ő benne gyönyörködik. Nem csak azt hallotta róla, hogy ő az, aki kedves neki. Nem csak a tanítványoknak mondta el ott Emmaus felé, hogy ő bemegy az Atya dicsőségébe, hanem fölemeltetett tanítványok szeme láttára, és elment közülünk innen a földről testileg az Atya dicsőségébe. Honnan tudjuk, hogy oda ment? Onnan, testvéreim, hogy a Máté 16.27-ben többek között, meg sok helyen még máshol a Bibliában, azt olvassuk az utolsó napról, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival. Oda ment az Atya dicsőségébe, ahonnan meg fog jelenni. Mit mond az apostol a Tesszalonikai gyülekezet tagjainak? Megkülönböztetett titeket az Isten. Jelét adta ennek. Hallottátok az evangéliumot, elfogadtátok. Mi a célja az Istennek ezzel? Hogy részesüljetek Jézus Krisztus dicsőségében. Hogy részetek legyen abban a dicsőségben, amelyben Jézus Krisztus van, ott legyetek ti is. Így mondta Jézus az ő tanítványainak, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Testvérek, Jézus az övéit az ő dicsőségében részesíti. És ez a mi életünknek, és ott a Tesszalonikai gyülekezet életének nagy-nagy vigasztalása. Mert sokan támadták őket, sokan azt mondták rájuk, bolondok vagytok. De ezek az emberek azt vallották, és az apostol így erősítette őket, ti részesedtetek Jézus Krisztus dicsőségében. Nektek elkészített helyetek van a mennyben. Ezzel erősíti őket az apostol. Ne arra figyeljetek, hogy az emberek mit mondanak, hanem arra, amit Isten kijelent, ez pedig nem más, mint hogy a mennyben, Jézus Krisztus dicsőségében részetek van, sőt az ő dicsőségét hordozza a ti engedelmes életetek már itt a földön. Kedves testvéreim, azt mondtam, amikor Jézus ezt a témát elővette, sokan megbotránkoztak és elhagyták őt. Pál apostol elővette újra, hogy megvigasztalja ezáltal a Tesszalonikai gyülekezet tagjait. Elővettük mi is, mert Isten ígéjét ma ebben a rendben olvassuk, azért, hogy reménységetek és vigasztalódásotok legyen. Talán vannak itt közöttünk is olyanok, akiket bolondnak tartanak Isten országáért, a Jézus Krisztusba vetett hitért. Bátorítalak és erősítelek benneteket. Nekünk Jézus Krisztus dicsőségében van részünk. De azok, akiknek nem kell Jézus Krisztus, az emberek megváltója, azok majd örök ítéletre mennek, vagy az alatt maradnak. Vigasztalódjatok, és erősödjetek a hitben, mert Isten szeretete, hozzánk való jósága Jézus Krisztusban realizálódott felénk. Nem te érted, mert jó voltál, vagy rossz voltál, hanem azért, mert ő így döntött, hogy szeret. Nem tudjuk, miért döntött így. Ne is keresd az okát, mert nem találsz magadban semmi szeretetre méltót, amit az Isten jósága szerethetne benned. Fogadd el, testvér, hogy ez az Isten szeretete. Bátorítunk és vigasztalunk benneteket az evangéliummal. Ragadjátok meg Jézus Krisztust. Ő ide vonzott benneteket, és azért vonzott ide, hogy ti hit drága ajándékát is átvegyétek. Higgyetek ő benne. Adjatok neki igazat, hogy elmondhassuk magunkról mi is azt, hogy az Isten megkülönböztetett bennünket, szeret bennünket, mert kiválasztott kezdettől fogva az örök üdvösségre Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által. Kell-e, lehet-e nagyobb vigasztalódás ennél? Nekem nem kell nagyobb vigasztalás. Hiszem, hogy egyikünknek sincs ennél nagyobb vigasztalásra szüksége. Bízzuk magunkat erre a szeretetre, erre a kegyelemre. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 398. dicséretünk első két versét énekeljük most, minek előtte imádkoznánk. A 398. dicséretünk első két versét, Úr lesz a Jézus mindenütt. Foglalva a helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, olyan sokszor álltunk föl talán ezekből a padokból úgy, hogy úgy döntöttünk, nem adunk neked igazat, és de mégis visszahoztál ide bennünket, azért, mert célod van velünk, azért, mert szeretnél bennünket meggyőzni. Kérünk, végezd a te újonnan szülő munkádat bennünk, hogy mi végül mégis igazat adjunk mindannyian te neked, a te kijelentésednek, és szívbéli bizalomra jussunk, hogy mindaz, amit te kijelentettél, igaz, reánk személyesen is. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, elhoztad az Atya szeretetét, hogy megmentsél bennünket gonoszságunk következményéből, a kárhozatból. Dicsőítünk téged azért, mert legyőzted a halált, legyőzted az ördögöt, és köszönjük, hogy aki részesül a te győzelmedben, maga is győztessé lesz általad. Köszönjük, ha ezek közé tartozhatunk, és dicsőítünk is téged, mert semmivel nem vagyunk jobbak, mint más emberek. Köszönjük, hogy nem arra néztél, akik voltunk, mert nem volt abban semmi figyelemre méltó. És köszönjük neked a jó reménységet is, amit adsz nekünk, nem csak magunk, hanem mások élete felül is. Dicsőítünk téged a te szabad döntésedért, és azért, hogy döntéseidet minden időben véghez viszed, földön és égen. Így magasztalunk, áldunk téged múltér és jelenért, és így tekintünk reménységgel a jövő felé is. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt a boldog reménységet, amelyet nem csak életünkre, de halálunkra nézve is a szívünkbe ültettél, hogy a te dicsőségedben lesz nekünk részesedésünk. Köszönjük, hogy ez a te célod, hogy ahonnan elszakított bennünket a bűn, az Atya közelségéből oda visszavezessél bennünket. Kérünk, add nekünk a drága hitet, és munkálkodj a mi szívünkbe. Különösen is kérjük ezt azok életére nézve, akik koporsó mellett álltak, gyászban voltak az elmúlt időszakban, az elmúlt héten is. Emlékezzél meg róluk, hogy a láthatókon túl tudjanak tekinteni te reád, aki őket is szereted, és az örök élet evangéliumát hirdeted nekik is. Adjad, hogy megragadhassanak téged, és benned lehessen vigasztalódásuk. De így adjál nekünk mindannyiunknak minden földi bajunk, üldöztetésünk, nyomorúságunk, szenvedésünk között vigasztalódást és jó reménységet. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, nem önmagunkért, mennyei édesatyánk, hanem a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.